Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Én köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
A friss hír az, hogy az Európai Bíróság teljes ülése elutasította Magyarország és Lengyelország által benyújtott az uniós költségvetésből származó finanszírozás igénybevételét a jogállamiság elveinek tagállamok általi tiszteletben tartásához kötő feltételességi mechanizmus ellen irányuló kereseteket. Mi a következő lépés, mi a kormány válasza?
Kellőképpen bonyolult kérdés ahhoz, hogy szétszálazzuk. Először is érdemes megnézni, hogy ez mit jelent Magyarország szempontjából. Másodszorban pedig érdemes megnéznünk, hogy milyen jelenséggel is állunk szemben. Most nem mellékes az, hogyha az ország szempontjait nézzük, hogy mi a kiváltó oka ennek a döntésnek. És a mi álláspontunk szerint ideológiai oka van ennek a döntésnek, mégpedig az, hogy egy nyomásgyakorlási eszközt igyekeznek kialakítani azon országok ellen, akik nem követik a fősodort. És esetünkben ennek egy konkrét kiváltó oka is van, a gyermekvédelmi törvény. Korábban uniós biztosok is egész nyíltsággal beszéltek arról, hogy az uniós költségvetési források kérdését összekötnék a gyermekvédelmi törvény, illetve népszavazás kérdésével. Tehát látszólag jogállamisági kérdésekről van szó, de valójában az a problémájuk ezekben az esetekben, hogy Magyarország nem követi az elvárt irányvonalat. És mi, hogyha kicsit visszaemlékeznek a hallgatók, már sok-sok hónappal ezelőtt elmondtuk, hogy az uniós forrásokat nem szabad összekeverni az ideológiai elvárásokkal. Tartsák tiszteletben a jogunkat ahhoz, hogy más utat kövessünk bizonyos kérdésekben. És azt azért még hozzátenném itt, hogy egy olyan ügyről van szó a gyermekvédelmi népszavazás és törvényügyében, ahol a brüsszeli intézményeknek egyáltalán nincsen jogköre. Tehát egy faramúci helyzet ez. Úgy hivatkoznak jogállamiságra, hogy úgy próbálnak minket irányváltásra kényszeríteni, hogy valójában nemzeti hatáskörről van szó. Tehát, hogyha a kérdés az, hogy mi erre a kormány válasza, akkor az maga a népszavazás. Tehát, hogyha van egy vitánk az uniós intézményekkel, nem értünk egyet, alapvetően ideológiai nézetkülönbségek vannak közöttünk, akkor csak úgy, mint 2016-ban a kvóta ügyében, most is mondják el a magyarok a véleményüket, és az a tapasztalatunk, hogyha ez megtörténik, hogyha nagy számban állnak ki egy vélemény mellett, akkor annak üzenetértéke lesz, politikai súlya lesz. Ami egyébként még az uniós forrásokat illeti, azért azt érdemes itt tisztáznunk, hogy nem valamiféle kegyelem adományról van szó, hanem kompenzációról azért, mert megnyitottuk a piacainkat. Tehát ez a pénz, ez jár Magyarország számára. És hogyha még pár mondatot hozzáfűzhetek, kicsit hosszúra nyúlt, hogy mivel is állunk szemben, az egy jól látható jelenség, hogy az Európai Bíróság az nem is annyira lopakodó jogalkotással, de gyakorlatilag rendre megpróbálja felülírni a nemzetállami hatásköröket. Azt látjuk, hogy öles léptekben mennének a föderális európai berendezkedés, politikai berendezkedés irányába. A mi álláspontunk szerint a döntő szót azzal kapcsolatban, hogy Európa milyen irányt vegyen, a tagállamoknak, tehát a nemzetállamoknak és az állampolgároknak kellene kimondania. Tehát azon túl, hogy van itt egy konkrét ügy Magyarországon, a gyermekvédelmi törvény, ez messze menő vitákig fog még vezetni ez a döntés, és nem csak minket érint ez, hanem minden olyan tagországot, amely nem mindig követi a fősodort. Ezek közé tartozik egyébként Lengyelország is.
De volt már gyermekvédelmi törvény, amikor Magyarország és Lengyelország a feltételességi mechanizmus ügyét a bíróság elé vitte? Mert az ítéletben nincsen szó gyermekvédelmi törvényről.
Tudjuk nagyon jól, hogy mindig konkrét kiváltó oka van. Tehát láttunk már ilyet nagyon sokat. Idestrova, több mint egy évtizede élünk együtt az ilyen típusú jogállamiságra hivatkozó elítélő határozatokkal, döntésekkel. De mindig van egy konkrét ügy, ami miatt ezt megindítják hazánk ellen.
Emlékezzünk, csak a kormány indította Lengyelországgal közösen. A kormány vitte a bíróság elé ezt az ügyet.
Így van, de a jellegén nem változtat azon jellegén, hogy miről is van szó, akarnak egy olyan mechanizmust, amely alapján ideológiai elvárásokhoz köthetnék az uniós pénzek kifizetését. Mi ezzel nem értünk egyet. Egyébként ez a vita, ez belpolitikai hullámokat is ver. Szerintem az nincsen rendben, hogy baloldali pártok, illetve a képviselőik, akik elvileg Magyarországot képviselnék, nyíltan szurkoltak azért, hogy legyen ilyen nyomásgyakorlási mechanizmus. Mit szurkoltak? Beleálltak a kampányba. Szerintem ez nincsen rendjén, mert egy képviselő, akit megválasztottak, nem ilyen módon kellene felfogja a saját tevékenységét.
Jogi eszköze Magyarországnak az Európai Bíróság döntése után marad még ezt a döntést vitatni, vagy ezzel ez az ügy le van zárva?
A bíróság döntését tiszteletben tartjuk, de ugye hogyan mehet ez tovább? Hogyha egyes törvényekről lesz szó, akkor mi állunk bármilyen vita elé. Az elmúlt években is az volt a tapasztalatunk, hogy általános állításokat tettek a magyar demokrácia állapotával kapcsolatban, majd amikor azt mondtuk, hogy na jó, akkor mondjátok meg, hogy pontosan mivel van problémátok. Nem volt tegező a viszony, magázó volt a viszony, de kicsit engedje meg, hogy így fogalmazzak. Amikor azt mondtuk, hogy akkor mutassanak már rá, hogy pontosan melyik jogi szakaszsal van probléma, akkor kiderült, hogy más tagországok ilyen megoldásokat alkalmaznak, vagy az is gyakran kiderül, hogy az uniónak nincsen jogköre. A gyermekvédelmi népszavazás ügyében, a gyermekvédelmi törvény ügyében ez a helyzet. Tehát amikor már a szó szoros értelmében véve jogi keretben van a vita, akkor gyakran kiderül, hogy nincsen igazuk. Hogyha pedig volt nézeteltérés, akkor a legtöbb esetben sikerült megállapodásra jutni. A kvóta mondjuk kivétel, mert ott mi nem fogunk engedni a betelepítési kvóták ügyében, de ott is arról volt szó, hogy a nemzetállamok, a tagországok jogát megpróbálták felülírni, és ott is egy lopakodó jogalkotással álltunk szemben. Tehát a kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy ha van konkrét kifogásuk, konkrét törvény, konkrét passzusával kapcsolatban, akkor nézzük meg, miként eddig is. De ne tegyenek általános állításokat. Az egésznek azért jól láthatóan politikai célja is van, ideológiai nyomásgyakorlás. Én azt tudomásul veszem, azt nem mondom, hogy tetszik, de tudomásul veszem, hogy a brüsszeli intézményekben erős liberális túlsúly van. Ez egyébként még az Európai Néppárt politikájára is nagy hatással van, de ez nem jelenti azt, hogy felülírhatnák a nemzetállami hatásköröket.
A gyermekvédelmi törvény az valamilyen módon ebben a feltételességi mechanizmusban érintett lehet, amikor a feltételességi mechanizmus csak az uniós költségvetéssel kapcsolatos ügyeket érinti, a gyermekvédelmi törvénynek nem látszik ilyen
összefüggése. Ha megnézzük a korábbi nyilatkozatokat, akkor egyértelműen összefüggésbe hozták. Tehát pont erről beszélek, hogy elvileg költségvetésről beszélnek, de ők maguk a nyilatkozatokban a kettőt összekapcsolják. Szerintünk a költségvetési kérdéseket, illetve az ideológiai kérdéseket nem szabadna összekapcsolni. Ezt a költségvetési vita során is elmondtuk, ugye van a szokásos uniós támogatások rendszere, és van az uniós helyreállítási alap, és ennek volt egy eléggé kiterjedt vitája akkor, amikor a járvány kirobbanása után elkezdett Brüsszel azon gondolkozni, hogy milyen plusz támogatási mechanizmusokra van szükség, és akkor mi már elmondtuk mindvégig a vita alatt, hogy ne keverjék össze a kettőt, és most azt mutatja ez a példa, hogy összekeverik.
Lengyelországgal közösen valamilyen lépést tervez Magyarország, Magyarországgal együtt pervesztes fél Lengyelország ebben az ügyben.
Konkrétumokról még nem tudok beszámolni, ugye ma hozták nyilvánosságra ezt a döntést, egy biztos, hogyha a nemzetállami jogkörökről van szó, akkor Lengyelország és Magyarország elmegy a falig, és hogyha szükséges, akkor együtt is működik.
De ilyenkor van még fal, ha a bíróság döntése után ezt szokták mondani a falnak, az Európai Bíróság.
Ugye, hogyha majd a konkrét jogszabályt nézzük, akkor minden vitára készen állunk, és ezeket megvívjuk. Én egyébként ezt az egész nyomásgyakorlást természetesen nem tartom függetlennek a közelgő választástól. Ez csak egy eszköz, nyomásgyakorlási eszköz a sok közül. Tehát költségvetési forrásokat próbálnak visszatartani. Ilyenkor megszaporodnak az elítélő határozatok, a minősítő cikkek, és a közelmúltban nyilvánosságra került egy-egy állásfoglalás politikai aktivista csoportok részéről, akik egészen nyilvánvalóan arról beszéltek, hogy mekkora kettős mércét alkalmaznak Magyarországgal kapcsolatban. Például ők maguk ismerték azt el, hogy olyanok bírálták például a médiatörvény ügyében Magyarországot, ahol sokkal szigorúbb média szabályozás van érvényben. Tehát nagyon sok esetben ezek a viták, ezek teljesen elrugaszkodnak a tényektől.
Azokkal az országokkal szemben, amelyek beavatkozóként léptek be a magyar és a lengyel kormány által indított perbe, Magyarország tervez valamilyen megbeszélést, kapcsolat felvételt, tisztázást, itt benne van Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg.
Folyamatosak ezek a megbeszélések, türelmet kérünk abból a szempontból, hogy a mától nyilvános ez a döntés. Minden olyan szereplővel egyeztetni, tárgyalni fogunk, aki érdekelt és partner abban, hogy a nemzetállami jogköröket azokat megőrizzük.
Ugye a bíróság ítéletében az is szerepel, hogy a jogállami kritériumok azok minden állam, tagállam számára világosan kell, hogy legyenek, mert a bíróság is kidolgozta ezeket, tessék arra figyelemmel lenni. Nem tartja a magyar kormány eléggé világosnak ezeket a jogállami kritériumokat ahhoz, hogy a gyakorlatban alkalmazhatóak legyenek?
Hát nagyon sok esetben a jogállami kritériumok egyébként nem világosak, mert megmaradnak az általánosságok szintjén.
Mindenki úgy értelmezi, hogy otthon gondolja?
Hát politikai alapon értelmezik nagyon sokszor. Hát emlékezzünk csak a médiatörvény vitájára. Hát mit kaptunk mi azért? Miközben számtalan példát tudunk arra mondani, hogy adott esetben újságírókat gyilkoltak meg, ott nem volt tényfeltáró bizottság, ott nem volt elítélő határozat, ott nem aggódtak amiatt, mert úgymond szisztematikusan leépül az ottani demokrácia, ez is bizonyítja a kettős mérce létét.
A miniszterelnök elmondta évértékelő beszédét, ebből melyet tart olyan gondolatoknak, amelyek egy következő kormányzás szempontjából is irányadók lehetnek? De elemzők hosszan elemezték, de mégiscsak a kormány közelében van.
A legfontosabb talán az, hogy beszélt arról, hogy a mi politikai közösségünk azért komoly tapasztalatokkal rendelkezik a kormányzás terén. Ennél ez egy szóképet fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy ez a közösség azért tudja, hogy kell egy viharos tengeren kormányozni, és szerintem ez a legfontosabb. Tehát válságok korát éljük, és ezek a válságok nem egymás után jönnek, hanem egymást erősítik és egymást súlyosbítják. Benne vagyunk egy járványhelyzetben, még nem múlt el. Benne vagyunk egy gazdasági újraindítási időszakban, és lehet, hogy sokat beszélünk róla, és már 6 éve gyűjtjük ezt a témát, de a migrációs nyomás sem enyhült. 122 ezeren próbáltak meg átjutni csak a magyar déli határon. Tehát egy ilyen helyzetben nagyon fontos az, hogy van-e kormányzó képes csapat egy ország élén, és van-e erős vezetőnk, és ez ilyen nehéz időszakban minden másnál fontosabb. Minden hibánk ellenére ez a politikai közösség bizonyította azt, hogy a meghatározó pillanatokban mindig az ország érdekeit tartja szem előtt. Tehát, hogyha ön azt kérdezi, hogy számomra mi a legfontosabb tanulság ebből az évértékelőből, akkor az, hogy óriási különbség van a kormányzó képesség terén az egymással szemben, vagy egymással versengő politikai csoportok között Magyarországon.
Tartósnak gondolják ezt a mostani mindenfélének kitett gazdasági veszélynek, járványveszélynek kitett helyzetet annyira, hogy ezt csak ez a kormány képes a következőkben kezelni?
Tartós helyzettel állunk szemben. Tehát azt nem lehet, nem találkoztam még olyan elemzővel, aki azt mondta volna, hogy a migrációs nyomás mondjuk egy-két éven belül csillapodni fog, vagy ez a nyomás ez meg is szűnik. Azzal kapcsolatban is óvatosak azért az egészségügyi szakemberek, hogy mikor mondhatjuk már azt el, hogy végleg a történelem részévé tettük a járványt, és hogyha 2008-9-es gazdasági válságra gondolunk, annak a hatásai sok-sok éven keresztül érződtek, és akkor egy negyedik körülményt még nem mondtam, tehát az is fontos kérdés, hogy lesz-e béke a mi régiónkban, ugye az orosz-ukrán konfliktus az nagy hullámokat ver, nekünk itt alapvető érdekünk a béke, és egyáltalán nem mellékes körülmény az, hogy van-e olyan vezetője Magyarországnak, aki adott esetben egy béke misszió részeként a tárgyalásokban kellő súllyal részt tud venni. Hát mit kapott a magyar miniszterelnök azért, mert Moszkvában tárgyalt, aztán eltelt pár nap, Macron elnök követte, és szerintünk ezek a tárgyalások hozzájárulhattak ahhoz, hogy nem súlyosbodott egyelőre ez a konfliktus, és reméljük, hogy így is marad.
Mi adja a magyar miniszterelnök súlyát? Például egy Vladimir Putyinnal folytatott tárgyalásban az, hogy utána még ki se hűl a kilincs, már Macron elnök fogja meg, az, hogy egy NATO ország miniszterelnöke, az, hogy Ukrajna szomszédos ország, mi adja a súlyát?
Most a személyes képességeken túl, mert talán arról is beszélhetnénk, azért az is sokak számára nyilvánvaló, hogy ez az ország az elmúlt több mint 10 évben bizonyított. Tehát egy gazdasági értelemben kiszolgáltatott országot láttunk 2010-ben, rendkívül magas eladósodottsággal, külföldi szereplőknek, külföldi gazdasági szereplőknek való kiszolgáltatottságban, most ismerjük a számokat, a munkanélküliség azóta harmadára csökkent, az államadósságot a járvány előtti időszakban mindvégig csökkentettük, és a következő időszakban is fogjuk csökkenteni. A több mint 8-900 ezerrel többen dolgoznak, a reálbérek 70%-kal nőttek az elmúlt években, tehát aki kívülről ránéz az országunkra, az azt látja, hogy egy folyamatos építkezésben lévő országról van szó, amely most már kiáll a saját érdekeiért. Tehát gazdasági értelemben is nagyobb a mozgásterünk, és azt gondolom, hogy a tárgyalóasztaloknál kellő tekintélyt vívott ki magának a miniszterelnök és a kormány úgy általában ahhoz, hogy a politikai súlya is nagyobb legyen. Tehát Magyarországnak most nagyobb a politikai súlya annál, mint ami eredendő méreteiből egyébként következne, és azt gondolom, hogy egy ilyen válságok sújtotta időszakban ez igenis számít.
És mit gondol, az emberek érzik a bőrükön azt az előrelépést, ami kívülről meg a számok alapján látható?
Mi azért dolgozunk, hogy ez így legyen. Tehát hogy csak az elmúlt napokat nézem. Azért mégiscsak megérkezett a 13. havi nyugdíj a számlákra, vagy éppen hozta a postás. Azért mégiscsak visszakapta sok százezer család a tavaly befizetett jövedelemadóját. Mégiscsak születhetett döntés arról, hogy a 25 év alattiaknak most már nem kell jövedelemadót fizetniük. Azért egy zárójelet hadd nyissak meg. Független attól, hogy valaki támogat-e minket egy választáson, azt mindenki ki tudja számolni, hogy melyik adórendszerrel jár jobban. Amikor ez a kormány megkezdte a munkáját, akkor 32%-os adókulcs volt érvényben, de volt olyan is, hogy 36%-os adókulcs volt érvényben. Ehhez képest most mindenki egységesen 15%-ot fizet, a 25 év alattiak kivételével, akik nem is fizetnek semmilyen jövedelemadót. A vállalkozások szempontjából végig gondolva mindezt, közel 30%-os volt a munka adóterhe. Ezt 13%-ra csökkentettük. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ezzel a kormányzással azok is jobban járnak, akik nem minket támogatnak, akkor ezekre az eredményekre is gondolunk.
Hogyha rendszer szintű intézkedések vannak, több kormányzati cikluson keresztül társasági adó, személyi jövedelem, akkor miért van szükség a választás környékén ilyen rendkívüli mértékű jövedelem kiáramoltatásra, mint például a tavalyi személyi jövedelemadó visszautalása azoknak, akik a feltételeknek megfeleltek?
Ezzel annyiban vitatkozom, hogy az a vád nem érheti a kormányt, hogy csak most születtek intézkedések.
Nem, azért mondom, van egy sok rendszer szintű intézkedés, ami hosszú évek óta megy.
A személyi jövedelemadó az nem most csökkent 15%-ra. Az, hogy most szükség volt rendkívüli intézkedésekre, azt a járvány indokolt. Tehát újra kellett indítani a gazdaságot, és azt gondolom, hogy ez meg is történt. Most nézzük a konkrét számokat. Tegnapi adatok szerint több mint 7%-kal, 7,1%-kal nőtt a magyar gazdaság. Ez jócskán fölötte van az uniós átlag. 5,2%-os az uniós növekedés. És ez a növekedés megelőzi a nálunk nagyobb és gazdagabb országok gazdasági növekedését is. És különösen azért jelentős ez az eredmény, mert hogyha megnézzük, hogy kit mennyire lassított le a járvány a fejlett térségeket tekintve, akkor Kínában 1/4 évig, az Egyesült Államokban 3/4 évig, Európa egészében pedig 5/4 éven keresztül csökkent folyamatosan a gazdaság. És ettől a folyamattól tudtunk elszakadni azzal, hogy a mostani gazdasági teljesítmény az már meghaladja a járvány előtti szintet, és kérdésére visszakanyarodva, igen, az a szándékunk, és tettünk is ennek érdekében, hogy az ebből fakadó előnyöket, a 7%-os gazdasági növekedésből fakadó előnyöket minden társadalmi csoport és minden generáció érezze Magyarországon. Szerintem ez az intézkedések szerkezetéből is tükröződik, hiszen többlettámogatást kaptak idős honfitársaink, a legfiatalabbak és a gyermeket nevelő családok is.
A támogatási filozófiája a kormánynak az változott, mert ennek a fő ismérve az volt, hogy ezek mindig munkaviszonyhoz vannak kötve, mert munka alapú a társadalom.
Ez nem változott, hiszen hogyha belegondolunk, akkor az SZIA visszatérítéshez is dolgozni kellett. Ezt az SZIA-t, ezt a jövedelemadót, amit most a családok visszakaptak, ezt azért fizették be, mert dolgoztak. Tehát ez a filozófia nem változott. A fiatalok sem, a 25 év alatti fiatalok sem csak úgy kapnak pénzt, hanem azt az eszélyát engedte el a kormány, amit egyébként a munkavégzés után befizettek volna. Tehát az az alapvető jellemzője a kormányzásnak, hogy mi munkát szeretnénk adni segély helyett, az nem változott, és szerintem a jövőben sem fog változni. De
ezek nem tűnnek tartós intézkedéseknek. Nyilván nem lehet minden évben az előző évi személyi jövedelemadót visszautalni, mert akkor az államnak nem lesz bevétele.
Reméljük, a járvány sem lesz tartós.
Tehát amíg a járvány van, addig ezek a rendkívüli intézkedések, ezek természetesnek kell, hogy számítsanak.
Minden intézkedést latba vet a kormány, amely a gazdasági újraindulást segíti, és ez a 7%-os növekedés, ez azt mutatja, hogy ez a megközelítés ez eredményes volt. Egyébként szerintem itt ezen a téren azért van egy nagy különbség a kormánypártok és az ellenzéki pártok között. Búvópatakként például az alapjövedelemre vonatkozó javaslat, az mindig felbukkan. Márki-Zay Péter is beszélt arról, hogy adott esetben, hogyha az ő támogató pártok ezt támogatnák, akkor ezt ő is támogatná. Na, ez egy óriási irányváltás lenne azért, hogyha kicsit jobban belegondolunk, hiszen miről is van szó. Úgy is lehetne egyfajta segélyt kapni, pénzügyi támogatást, hogy nem kell érte dolgozni. Na most ezt az összeget, szoktak konkrét összegeket is mondani, azok pénzéből kellene előteremteni, akik egyébként dolgoznak. Én nem tudok olyan meghatározó fejlett országot, ahol egy ilyen megoldás tartósan működött volna. Finnországban megpróbálták bevezetni, majd ki is vezették. Én azt gondolom, hogy ez a megközelítés, tehát a segély alapú megközelítés vezetett korábban a 12%-os munkanélküliséghez a rendkívül magas adóterhek mellett.
Veszélyesnek tartja egy kampányban az ilyen típusú kijelentéseket a kormány oldal? Hát az ingyen pénzt mindenki szereti. Alapjövedelmet is nyilván mindenki szeretne kapni.
Én ezt az ország szempontjából veszélyesnek tartom, hogyha a munka alapú megközelítéstől bárki megpróbál elszakadni, főleg kormányzati pozícióból, még egyszer ismétlem magam, láttuk már ezt működésben, magas adók, segély alapú megközelítés, 12%-os munkanélküliség, sokkal alacsonyabb bérszínvonal mellett. Hogyha megnézzük, hogy a baloldali kormányzás alatt a reálbérek, ami mégiscsak egy fontos mutató, mennyire növekedtek, 11-néhány százalékkal. A mi kormányzásunk alatt több mint 70%-kal, amivel véletlenül sem szeretném azt mondani, hogy a bérek a helyükön vannak, további emelésekre van szükség, de az látszik, hogy a munkaalapú megközelítés és a folyamatos adócsökkentés politikája az mégis meghozta az eredményeket.
Mi mutatja meg most a gazdaság állapotát, hogyha még az inflációt is ide vesszük, aminek a januári adata az meglehetősen sokkoló volt, és meg a jegybank is azt mondja, hogy figyelni kell az évelei átárazásokat, mert az egész év inflációs dinamikáját azt fogja megmutatni.
Egy olyan jelenséggel állunk szemben, amely egész Európát sújtja, tehát azt azért nem csak érdemes, nálunk, mindenhol. Érdemes sőt, tisztázni. Nem arról van szó, hogy sehol nincs infláció, bezzeg Magyarországon valamilyen okból elszabadult, hanem mindenkit sújt. Most elemzők hosszasan vitatkozhatnának arról, hogy ennek mi az oka, de talán abban egyetértés van, hogy a járvány maga ennek előidézője, és a gazdasági újraindulás az európai országokban. Aztán nagyon nagy az egyetértés szerintem abban, hogy az ellátási láncok megszakadása az egy fontos előidéző tényező, és hogyha egy fő bűnös kellene nekem megnevezni, akkor én mindenképpen az energiaárakat nevezném meg, és ezt a számokon keresztül is be tudom bizonyítani, mert az Eurostat számai alapján egyetlen egy év alatt 28%-kal nőttek az energiaárak Európában. Van egy elemzés a Bank of America-nak is, ők kívülről nézik, és az ő elemzésük szerint az európai háztartásoknak a tavalyi 1200 eurós energia számla helyett most 1850 eurót kell kifizetniük, ez 54%-os növekedés. Tehát, hogyha ezeket a számokat látjuk, tehát energiaárak közel 30%-os növekedése általában, rezsiszámlák 54%-os emelkedése, akkor láthatjuk, hogy mi az inflációs adat fő előidézője. És ebben a helyzetben kellett a kormánynak döntéseket hozni, ahol is egy nagyon fontos tényező az, hogy a hatósági árazás, lánykori nevén rezsicsökkentés változatlanul védi a magyar családokat. Tehát emlékezzünk, hogy ebben az ügyben is mekkora vitáink voltak. Ez most jelen esetben azt jelenti, hogy ha a gázárakat nézzük, akkor az európai fővárosok közül Budapesten kell a legkevesebbet fizetni a gázért, és hogy az áramárakat nézzük, akkor pedig a második legolcsóbb a budapesti szám. Hogyha megnézzük például, hogy Amsterdamban mennyit kell fizetni, 10-szeres az ár, a gáz ára. Az áram ára pedig mondjuk Berlinben 5-szörös.
Megnéztem. De melyik annál annyival nem magasabbak? A berlinieknél, meg az amszterdamiak jövedelme nem magasabb ennyivel?
A fő előidéző tényező, de vannak jövedelmi különbségek, de nem ekkorák. A fő előidéző tényező az az, hogy elengedték, illetve szabad piacra bízták, a liberalizált szabad piacra bízták az árakat, és ennek az árát most a háztartásoknak kell megfizetnie, és hogy még egyet hozzátegyek, Európa azért energiaellátását tekintve nem önellátó. Na még egy ok annak érdekében, hogy legyünk minden meghatározó szereplővel jó viszonyban, jó gazdasági viszonyban, például Oroszországgal, amely a gázellátásunkat jelentős mértékben biztosítja. És egy ilyen helyzetben ezzel együtt is döntéseket kellett hozni, és több döntést hozott a kormány. Energiaárakat említettem, de a benzinástopról is született döntés, ezt most meghosszabbította a kormány. A kamatstopról is született döntés, ez önmagában 11 ezer forintnyi törlesztő növekedéstől védi meg a magyar családokat átlagosan, és az élelmiszerár stop is alapvető fontosságú szerintem. Csupán ez az utóbbi intézkedés számításaink szerint 0,9%-kal mérsékli az inflációt, a rezsicsökkentés az másfél százalékos is lehet, tehát a hozzájárulása az infláció mérséklődéséhez. Tehát szerintünk ezek az intézkedések fontosak, beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Azt nem mondom, hogy szokványosak, de egy rendkívüli helyzetben nem szokványos intézkedésekre is szükség van.
Mit gondolnak most? Meddig tarthatók fent ezek az intézkedések? Mert a végén a ár különbözetet valakinek meg kell fizetnie.
Mint addig, amíg szükséges, de hogyha megnézzük az előrejelzéseket, a következő évre már európai szinten is kisebb inflációt jósolnak. Tehát az infláció egy része az energiaárakon túl a gazdasági újraindulással van összefüggésben. Megszakadtak ellátási láncok, hiány lépett fel egyes alkatrészek, import alkatrészek terén, és ez áremelkedésekhez vezetett, tehát említhetjük itt az építőipart is, ahol például a fa beszerzés terén nagyon sok helyen hiány alakult ki. Tehát ahogy a járvány csitul, reményeink szerint el is megy, tehát ez lenne a legjobb, akkor ezek a nehézségek azért enyhülnek majd.
A jövedelem kiáramlás az nem fűti az inflációt? Vagy fontosabb az, hogy legyen jövedelem?
Az nagyon fontos, hogy a magyar családoknak legyen valamilyen védőernyője az infláció ellen. Tehát, hogyha magasabb a jövedelem, akkor az inflációval járó negatív következmények is kisebbek.
Családpolitikai intézkedések rendszere az fenntartható. Ezek között vannak olyanok, amelyek vég nélküli rendszerek, és vannak olyanok, amelyek határidőhöz kötöttek. Nyilván határidőhöz kötöttek, azok majd egy idő után megállnak. De a vég nélküliek, azok vég nélküliek?
Hát én alapvetően nem költségvetési szempontból szemlélem a családpolitikai intézkedéseket, hanem onnan, hogy növekszik-e a házasodási kedve, növekedik-e a gyermekvállalási hajlandóság, és itt egy trendfordulót láthattunk az elmúlt években. És számomra ez a legfontosabb. Tehát úgy növekedett a gyermekvállalási hajlandóság, hogy a szülőképes korban lévő párok, nők száma egyébként csökkent, és ezzel együtt javult a gyermekvállalási hajlandóság. Sokkal többen kötnek házasságot Magyarországon, egyébként abszolút értékben is, és ez szerintem komoly eredmény. Meg kell nézni természetesen a költségvetési számokat is, de mégiscsak ez a legfontosabb. Hogyha megnézzük, hogy Magyarország mennyit költ családtámogatásokra, akkor az uniós élmezőnyben vagyunk nagyjából, a nemzeti termék a GDP 5%-át. Ez szerintem komoly eredmény, az egyik legfontosabb eredménye az elmúlt 12 évnek.
De még mindig nem vagyunk a 2,1-es fordulópontnál, amikor azt mondhatnánk, hogy szaporodik a magyar, nem pedig fogy. Ez elérhetőnek tűnik?
Szeretnénk, ha el tudnánk érni, de az magánéleti kérdés is, hogy ki, mikor és milyen körülmények között szeretne gyermeket vállalni.
De a ratkó unokák mennek ki a rendszerből, a szülőképes korból.
Ezzel együtt ez egy érzékeny kérdés abból a szempontból, hogy nyilván az anyagiak számítanak, de az, hogy ki mikor vállal a gyermeket, az nagyon sok tényezős döntés. Én 4 gyermeket nevelek a feleségemmel, életem legjobb 4 döntése az, hogy gyermeket vállaltunk. Inkább úgy mondanám, hogy 2., 3., 4. és 5. legjobb döntésem, mert az első legfontosabb döntés a házasságom volt. És szeretném, hogyha mindenki, aki a Magyarországon szeretne gyermeket nevelni, akkor ne anyagi kérdés legyen számára, a kormány ezért minden lehetséges támogatást szeretne megadni.
És a környezetet is megfelelőnek tartja. Most már egy gyerekhez nyilván kell bölcsöde, kell oktatás, kell megfelelő egészségügyi ellátás, hogy az ember biztonságban érezze azt a gyereket. Ez kiépült olyanra, ami erre képzelték?
Nem vagyunk a munka végén, de hogyha mondjuk a bölcsödéket nézem, jelentősen nőtt a férőhelyek száma. Ha az iskolákat nézem, az ország több száz helyén volt felújítás, került sor felújítása, vagy éppen új iskolák épültek. Ugye regionálisan más-más kihívásokkal állunk szemben. Valahol csökken a gyermekszám, az agglomerációban drasztikusan nő a gyermekszám, tehát mindenhol más-más típusú intézkedésekre van szükség. De összességében szerintem komoly utat tettünk meg, és nagyon sok helyen történtek fejlesztések. Hogyha felsőoktatást nézem, hogyha ezt még hozzáteltem, soha nem látott mértékű támogatást kap a felsőoktatás. Tehát amikor arról vitatkozunk, hogy milyen formában jusson el a pénz a felsőoktatási intézményekhez, és az ellenzék itt mindenféle kritikákat megfogalmaz, akkor valójában már ők is elismerik azt, hogy soha nem látott mértékű forrás biztosítunk ezeknek az egyetemeknek. Tehát,
de elgondolkozik egy pár azon, hogy azért volna érdemes gyereket vállalni, mert ha majd oda kerül, akkor egy európai szintű egyetemi rendszerbe fog belépni? Hát az egy jó messzi távlat.
Biztosan elgondolkozik az oktatási rendszeren, de nem tudok egyetlen egy döntő kérdést megnevezni a gyermekvállalás esetében, mert ez egy nagyon összetett kérdés, ahol is a pénzügyi szempontok, a magánéleti szempontok együttesen vannak jelen. A kormánynak itt egy dolga van, miközben a magánéleti kérdésekben nem szól bele, hogy minden, ami anyagi jellegű támogatás, azt biztosítsa. És itt szerintem sok nagy utat tettünk meg az elmúlt években. Hát 2010-ben most kis túlzással a devizahitelezés és a devizahitelezés közül lehetett választani. Most már van otthonteremtési kedvezmény, falusi csok is van, zöld csok is van, babaváró támogatás is van, ez 10 milliós. Aki nem új lakásba költözne, hanem jól érzi magát ott, ahol van, felújítási támogatást is kaphat, ez 3 milliós visszanemtérítendő támogatás jelent, plusz még 3 milliós kedvezményes kölcsönt. Tehát nagyon hosszú most már a családtámogatási támogatásoknak a listája, és mindenki szabadon eldöntheti, hogy ezek közül melyiket veszi igénybe. Zárójeles megjegyzés, itt is vannak arra irányuló mondatok a baloldali pártok részéről, hogy ezeket korlátozni kellene, és hogyha mindenki magától értetődőnek veszi ezeket a támogatásokat, akkor arra kérem, hogy ne tegyen, mert láttunk már olyat, hogy egy választási kampányban 2002-ben megígérték, hogy nem nyúlnak hozzá a családtámogatási rendszerhez, majd mégis megtették. Na ebből lett később a devizahitelezés.
Családtámogatási rendszerrel egy időben indult el az ingatlanárak rendkívüli mértékű emelkedése. Mert hogy az építőipart is támogatni kívánták vele, ez egy kimondott cél volt. Ez egy tervezett mértékű, mert tehát az emberek úgy gondolják, hogy az első lakáshoz nem lehet közelebb kerülni, mert az is drágult. Akinek van ingatlana, az is drágult nyilván.
Az árakat a piaci viszonyok határozzák meg. Egy dologban biztos vagyok, hogyha növekednek az ingatlan árak, már pedig az elmúlt években ezt láttuk, akkor jobb, hogyha vannak családtámogatási lehetőségek, mint hogyha nem lennének.
Mi a Fidesz álláspontja már, ha van arról, hogy az ellenzék Iványi Gábor lelkész helyett Róna Pétert nevezte meg köztársasági elnök jelöltnek, jóval azután, hogy a Fidesz megnevezte saját köztársasági elnök jelöltjét?
Őszintén szólva viszonylag keveset foglalkoztam ezzel, már csak azért is, mert láttam, hogy komoly gondban vannak azzal, hogy egyáltalán jelöljenek-e valakit. Hát sokáig még azt is lebegtették, hogy jelölnek-e, vagy nem jelölnek. Ennek szerintem az az oka, hogy nincsenek túl jó politikai helyzetben, és feltételezem, hogy kevesen vannak olyanok, akik szívesen vállalnának ilyen körülmények között jelöltséget. Egy dolgot tudok, hogy a mi politikai közösségünknek jó jelöltje van. Hát Novák Katalin, hogyha a parlament, az országgyűlés megválasztja, akkor jó köztársasági elnöke lesz Magyarországnak.
Az egy jó üzenet, hogyha van riválisa, vagy az a jobb üzenet az országnak a Fidesz szempontjából, hogyha nincs is riválisa. Novák Katalinnak. Ugye egy 15 perces beszédről van szó a parlamentben, mert az ellenzék jelöltje ennél messzebb nem mehet.
Szerintem a legfontosabb az, hogy legyen jó köztársasági elnöke az országnak. Nem tartom problémának, természetesnek tartom, hogy a baloldal is állít jelöltet. Azt viszont látom, hogy nem, a mostani jelöltjük sem örvend teljes népszerűségnek a saját oldalukon sem. Ebben én különösebben nem szeretnék beleszólni, mert örülök annak, hogy nekünk viszont jó jelöltjünk van.
Az elég, ha egy elnök jelölt a saját oldalon totális, teljes népszerűségnek örvend? Vagy ezen érdemes túl képzelnie a szerepét? Mert ezen is vita van, hogy mi a dolga egy elnöknek.
Én ismerem Novák Katalint, láthattuk a munkáját az elmúlt években, és arról győződtem meg, hogy tud, képes az egész országért dolgozni, mint hogy a magyar családokért megtette, és nem csak képes, nem csak tud, hanem fog is. És ez a legfontosabb.
Az ukrán-orosz konfliktusnak van, amelyből most, mintha éppen kifele mennénk. Mi Magyarország pozíciója? Ugye Ukrajnában szomszédos ország vagyunk, ez határozza meg?
Az, hogy legyen béke. Ez a legfontosabb. Tehát nekünk azért nagyon sok történelmi tapasztalatunk van arról, hogy amikor nagyhatalmak összecsapnak, itt mégiscsak kialakulóban van egy hidegháborús hangulat, akkor mi itt a térségben mindig a rövidebbet húzzuk. Tehát, hogyha egy célt kellene meghatározni, akkor az az, hogy legyen béke. NATO szövetségesek vagyunk, és a NATO szövetségeseiként mondjuk azt, hogy a legfontosabb az, hogy legyen béke. A maga eszközeivel Magyarország ezt igyekszik is elősegíteni. Ami egyébként a NATO hozzájárulásokat jelenti, azért itt is komoly utat tettünk meg. Ez a magyar honvédség már nem az, mint korábban volt. Képes ellátni az ország védelmét. A védelmi kiadásaink növekednek. Hát gondoljunk csak az eszközpark megújulására. Ez jelent helikoptereket, jelent harcászati járműveket, és jelenti azt is, hogy a korábban teljesen leépített magyar haderőkapacitásokat újra sikerül megerősíteni. Ez szerintem komoly dolog.
A béke az egyben Ukrajnával való békességet is jelent. Ott a nyelvtörvény a továbbiakban is érvényben van, amely miatt Magyarország blokkolta korábban Ukrajna NATO tárgyalási pozícióját. Hát
kettőt szétválasztanám, tehát az, hogy harcászati értelemben mindenképpen érdekeltek vagyunk a békében, az nem jelenti azt, hogyha egyéb területeken, például a nyelvhasználati jogok biztosítása ügyében vannak fenntartásaink, akkor azt ne tennénk szóvá, de hát ez lehet békés körülmények között is, miként az elmúlt években ezt mindig megtettük.
Ebben az ügyben van valamilyen előrelépés?
Nem tudok előrelépésről sajnos.
Mind a két fél ugyanabban a tárgyalási pozícióban van. Ugyanazt várjuk, amit korábban vártunk, és Ukrajna ugyanúgy nem teljesíti, mint ahogy korábban nem?
Tudomásom szerint igen, és hogyha bármilyen integrációs törekvése van Ukrajnának, akkor szerintem egy alapvető elvárás az, hogy a nyelvhasználati jogokat, amely mégiscsak a demokratikus jogok körébe tartozik, azt tartsák be, mint ahogy Magyarországgal szemben, és minden más országgal szemben is ugyanilyen elvárásokat fogalmaztak meg, amikor mi voltunk a csatlakozási folyamatban.
Számol a magyar kormány azzal, hogy bármi is történik Ukrajnában, valószínűleg onnan a menekült hullám az a szomszédok irányába fog indulni, így a mi irányunkba is.
Mindenre fel kell készülned, de én reménykedem abban, hogy amit az elmúlt napokban láttunk, az végül egy hangulatkeltésnek bizonyul, és nem kerül sor majd erőszakos cselekedetekre.
Hova lehet tenni ennyi embert, ha végül rosszul alakulnak a dolgok?
Ne jussunk ide, én azt mondom.
De van rá terv?
Vannak tapasztalataink, hogy milyen az, amikor mondjuk a délszláv térségben kialakul egy háború, hogy az mivel jár, nem szeretnénk újra ide jutni. Természetesen a magyar hatóságok, a magyar szervek mindent figyelemmel kísérnek, és minden helyzetre rendelkezni fognak tervvel.
Rendelkeznek-e olyan tervvel, ami arról szól, hogy a járvány további alakulása egy kampányban milyen veszélyeket rejt?
Én nem keverném össze a kampány megfontolásokat a járványhelyzettel. Szerintem ez a...
Mondjuk, ha beüt a járvány, nem nagyon lehet kimenni kampányolni. Tehát ilyen egészen kézzelfogható következményei is vannak.
Szerintem az alapvető körülmény mégiscsak az, hogy az új fertőzöttek száma csökken, és elegendő vakcina van az országban. Tehát már jó pár hónapja azt tudjuk elmondani, hogy aki szeretne oltást kapni, az kaphat oltást. És talán egybehangzó állítása az a szakembereknek, hogy a mostani vírusvariáns az enyhébb a korábbiakhoz képest. Ez majd szerintem azt eredményezi, hogy még drasztikusabban fog csökkenni a kórházban ápoltak száma. Hogyha ez így folytatódik, akkor semmilyen korlátozó intézkedésre nem lesz szükség, sőt.
Az egészségügyi rendszer átalakítása az tovább folytatódik. Ez megindult az orvosi bérek rendezésével és egy csomó más intézkedéssel a járványban. Ha vége a járványnak, akkor ezt a rendszert végképp sínre teszik?
Sok lépésre van még szükség az egészségügyben. Lehet, hogy még hosszabb az út előttünk, mint ami mögöttünk, de a mögöttünk hagyott út sem rövid. Azon túl, hogy több mint 90 kórház megújult, hogy a költségvetési szempontból nézem, akkor 1700 milliárddal költünk többet egészségügyre 2010-hez képest. És nagyon sok olyan dolgot sikerült eldönteni, amely hosszú ideig cipelt vitája volt a magyar egészségpolitikának. Gondolok itt a hálapénz kérdésére. Tehát azt szerintem nagyon komoly eredmény, hogy az orvosi kamarával egyetértésben sikerült itt döntéseket hozni, a hálapénzt kivezetni, mindez párhuzamosan egy évtizedek óta nem látott orvosi béremelési programmal, amely egyébként nem csak a szakorvosokra terjedt ki, hanem az ápolókra is. Itt több év leforgás alatt egy 72%-os emelésre került sor. Itt is azt tudom elmondani, hogy ez nem a történet vége, elkötelezettek vagyunk a további béremelésekben is.
Azt látják, hogy a járvány lezárultával mikor lesz az a pont, amikor meg lehet mondani, hogy ez az eddigi irány, amit az egészségügyben elindítottak, az jó-e vagy nem. Lehetett látni még a járványban is, hogy megindult az állami meg a magánegészségügyi között a személyzet mozgása.
Igen, ezt nem említettem, de ez is nagyon fontos. Tehát az állami és a magánegészségügy összekeveredése bizonyos helyeken az nagy problémát jelentett. És szerintem ebben is tisztábbak a viszonyok. És máshonnan megközelítve ezt a kérdést, tehát sokféle kritika elhangzott az ellenzék részéről is az egészségpolitikával kapcsolatban az elmúlt években, de azt gondolom, hogy pont a járvány bizonyította, hogy ez az egészségügy, a magyar egészségügy minden további elvégzendő feladattal együtt képes nagyszerű teljesítményre, úgyhogy így két éve vagyunk benne a járványban, most már több is ezúton is szeretném megköszönni minden egészségügyi szakembernek ezt az elképesztő helytállást, amit bizonyítottak.
Frakcióülés kezdődik ma, ha jól tudjuk. Milyen témákat visznek be?
Biztosan szó lesz a gazdasági újraindulásról. Én személyesen nagyon kíváncsi vagyok a képviselőtársaim tapasztalataira, hogy fogadták az ország különböző részén élő magyarok az elmúlt napok intézkedéseit. Nyilván szó lesz a nemzetközi helyzetről, hogy ez hogyan befolyásolja Magyarország mozgásterét, és meglepődnék, ha nem lenne szó arról, hogy a gyermekvédelmi népszavazás ügyében hogyan próbálnak ránk nyomást gyakorolni. Úgyhogy ezekre a témákra mindig számítok, de egy frakcióülés mindig olyan, hogy valami hivatalosan is a napirenden van, de azon kívül a képviselőtársakkal ezernyi más téma is szóba kerül. Egy ilyen frakcióülés nagyon jó lehetőség arra, hogy bármiféle visszacsatolást megkapjunk, tehát hogyha valamit jól csinálunk, akkor megerősítést nyerjünk benne, hogyha meg esetleg van olyan probléma, amelyel eddig nem foglalkoztunk eddig kellő súllyal, akkor ezt megtegyük. Egy olyan politikai közösség a miénk, amely az ország minden részében erősen beágyazott. Tehát az ország problémáiról azt gondolom, hogy nagyon hamar kapunk visszajelzést. Tehát az, amikor önkénteseink standolnak az ország több száz helyén, de az is lehet, hogy több ezer, az rengeteg találkozás jelent egyben, rengeteg készfogás, rengeteg lehetőséget arra, hogy elmondják nekünk, hogy mit csinálunk jól, miben támogatnak minket, és milyen más feladatokat látnak még. Tehát hogy a választási kampányban mi számít, szerintem a személyes találkozás az nagyon-nagyon fontos. És ez a mi közösségünket mindig is erősítette.
Választás előtt, tavaszi ülésszakon új törvények beterjesztése, életviszonyokat jelentősen módosító törvények beterjesztése várható-e?
Egy-két parlamenti ülésnap még lesz, de a legfontosabb döntés szerintem a köztársasági elnök megválasztása lesz.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.